Szóval a 9-es fejezetet tanulmányozzuk, és ez a Pészach séniről, a második Pészachról szól, ugye arról szól, hogyha valaki elmulasztotta a maga idejében meghozni a pészachi áldozatot, akkor egy hónappal később, Iyárhó 14-én pótolhatja azt. A Tóra ugye úgy fogalmaz, hogyha valaki távol volt, valaki tisztátalan volt, vagy távol volt a Szentélytől, Jeruzsálemtől, a pészachi áldozat meghozatalának az idején, akkor, és elmulasztotta meghozni a pészachi áldozatot, akkor meghozhatja egy hónappal később. A kérdés az az, amiről Rav Nachman és Rav Seishas vitatkoznak, és ezzel fejeztük be a tegnap esti tanulmányainkat. Mi történik akkor, hogyha valaki távol van a Jeruzsálemtől, nem van, nincs olyan közelségben, hogy az állat áldozás a levágásig bejusson a szentélybe, de megbízik valakit, és az ő megbízásából valaki az áldozatot meghozza, ő pedig beérkezik, estére befut, és eszik az áldozatból a széder estén. Akkor ilyen esetben az ő áldozata az érvényes-e vagy sem. Rav Nachman azt mondta, hogy az érvényes. Rav Seishas azt mondta, hogy nem érvényes. Szerinte, ha ő távol van, akkor más által, mást megbízva sem hozhat áldozatot. Ez volt a tegnapi vita. És mind a ketten hoztak egy-egy, hoztak különböző érveket és referenciákat a saját álláspontjuk megerősítésére. Itt tartunk most a 92-es lap alján, és most Rav Seishas, aki ugye azt mondta, hogy ha valaki távol van a szentélytől, hiába bízik meg valakit, hogy hozza meg számára az áldozatot, az áldozat az érvénytelen, ő erre most fog hozni egy bizonyítékot, egy referenciát, amivel megpróbálja alátámasztani ezt az álláspontot. Amarav se is ez, mert na, minnala, de tánya, honnan veszem azt, amit én mondtam, mivel tudom alátámasztani a saját álláspontomat, és azt a következőt tanultuk, Rabbi Akiva, mert nem már tame, mert nem már bederhajka. Rabbi Akiva fogja azt a tórai mondatot, ami a második Pészachról szól. Ez a mondat az úgy hangzik, hogy ha egy ember tisztátalan volt, vagy távol volt a szentélytől, és nem hozta meg az első Pészachot, akkor hozza meg a másodikat. Ugye itt együtt említi a Tóra a tisztátalant azzal, aki távol volt. Erre a következőt mondja Rabbi Akiva. Mátam és a szipébi adai látszai széne jajsze, ápbe dereche hajkanám és a szipébi adai látszai széne jajsze. Ugyanúgy, ahogy a tisztátalan fizikailag lehet, hogy meg tudná hozni az áldozatot, meg tudna bízni valakit, hogy hozza meg helyette az áldozatot, és mégsem hozhatja, mégsem érvényes az áldozata, hogyha ő tisztátalan, akkor hiába bízik meg valakit, nem érvényes az áldozata, akkor ugyanígy az, aki távol van, az hiába bízik meg valakit, az az áldozat nem érvényes. És akkor ez egyértelműen a Seishas álláspontját támasztja alá. A Seishas azt mondta, hogyha te távol vagy, de megbízol valakit, hiába bízol meg valakit, hogy hozza meg az áldozatot, amíg te távol vagy, az az áldozat érvénytelen. Ugye ezt mondja Rabbi Akiva? Mit fog erre mondani Rav Nachman? Rav Nachman azt mondja, Rav Nachman amelecha, Rabbi Akiva, letaj mei, de kszavár, én se hátém zöjkén álltam és seret, de annasz a vialékemán, de amár se hátém zöjkén álltam és seret. Ha visszaemlékeztek, hogy korábban volt egy vita a következőről. Mert arról szólt a vita, hogy egy tam és serec, valaki, aki tisztátalan, csúszómászó tisztátalansággal. Mi az ő szabálya, ki emlékszik, esetleg a jelenlévők közül, hogy hogyan tisztul meg a csúszómászó tisztátalan, az, aki tisztátalan lett csúszómászótól. Senki nem emlékszik, akkor segítek, elmegy a mikvébe, hogy? Nagyon jó, akkor mégiscsak valaki emlékszik. Köszönjük, Mér Jákob, elmegy a mikvébe, és megvárja az estét. Mi volt a vita? A vita az volt, hogy ilyen esetben lehet-e a számára hozni pészachi áldozatot. Amikor a pészachi áldozatot hozzák a számára, akkor ő még tisztátalan. De estére, mielőtt a széder este már megtisztul. És ez egy vita volt. Mit mondasz?
Hát az, hogy amikor akkor meghozzák, akkor mivel még a cit sem menti fel a dolog alól, mert ő a tulajdonos, akkor nem lehet.
Ez volt a vita. Vita volt. Jogos a cic, ez egy helyes referencia, de vita volt. Vita volt, hogy ebben az esetben lehet, vagy nem lehet. És mi volt Rabbi Akivának az álláspontja? Hogy nem lehet. Rabbi Akiva szerint, ha valaki tisztátalan, seretsz tisztátalansággal, akkor nem lehet neki áldozatot hozni, arra hivatkozva, hogy este majd úgyis ehet az áldozatból. Most mert Rabbi Akiva ezen az állásponton van, akkor természetes, hogy azt mondja, hogyha valaki távol van, akkor ugyanígy nem lehet számára áldozatot hozni, nem lehet megbízni valakit, hogy hozzon, arra hivatkozva, hogy majd úgyis este befut, és akkor eszik az áldozatból. Mert ugyanúgy, mint ahogy nem lehet ezt a hivatkozást használni egy tisztátalannál, egy tamé serecnél, egy csúszómászótól vált tisztátalannál, ugyanígy nem lehet alkalmazni annál sem, aki távol van, és megbízik valakit. Igen. Igen. Igen, de Jeruzsálembe kell legyen. És most arról van szó, hogy ki van Jeruzsálemből, oda szól a barátják, de figyelj, dugóba vagyok, nem fogok beérni a városba, hozd meg nekem az áldozatot, estére odaérek, a szédre estére ott leszek. Akkor ez lehet, vagy nem? Rav Sáris azt mondja, hogy nem, Rav Nachman azt mondja, hogy igen. És Rav Sáris az hozza Rabbi Akivát, mint hivatkozás, mire azt mondja neki Rav Nachman, oké, de Rabbi Akiva azért van ezen az állásponton, mert ugyanígy azt mondta, hogyha valaki tamé serec, csúszómászó által vált tisztátalannál, ugyanígy nem lehet neki hozni. Oké? Okay? Stimmt? Oké. Okay. Tanurabonon. Akkor még mindig Rav Nachman véleményét próbáljuk, Rav Nachman és Rav Sáris véleményét próbáljuk megnézni, alátámasztani, megkérdőjelezni, és utána. Még egyszer. Tehát ha valaki távol van Jeruzsálemtől, de estére, a szédre estére beérne a városba, tehát meg tudna enni az áldozati részét. Megbízhat-e valakit, hogy amíg ő beér, addig hozzák meg neki az áldozatot, vagy sem? Rav Sáris szerint nem, Rav Nachman szerint igen. Nos, akkor nézzünk egy brájtát. A brájta a következőt mondja. Tonrabanon, élus őszínes a seimim. Következők hozzák a második Pészachot. Kik hozzák a második Pészachot? Azt mondja a Brájta, ha Zavin, vá Zavais, ha Metzairain, vá Metzarais, a folyásos férfi beteg, a folyásos női beteg, a leprás férfi, a leprás nő, a menzeses nő, és az a férfi, aki egy menzeses nővel hált, és a szülőnő, ezek mind-mind valamilyen fokú tisztátalanságban vannak. Ha sojgegin bán nuszin, azok, akik kényszerhatása alatt vannak, vagy akik önszántókon kívül nem hozták meg, valami elfeledkeztek róla. Behám ez idén, és ugyanúgy ezek, akik szándékosan nem hozták meg, mindezek, akik fel vannak itt sorolva, olyanok, hogyha elmulasztották ezekből az okokból az első áldozatot, akkor pótolhatják a másodikat. Azt mondja a Talmud, vehatom-e, se haja be derekhe hajka. És ugyanígy, aki tisztátalan, és ugyanígy, aki távol van. Imkein, lama nem már, tome. Azt kérdezi a Brájta, hogy ez tényleg így van. És mindaz, aki távol van, aki önszántán kívül, aki direkt, aki minden kategória igaz. Minden kategória tulajdonképpen bárki, aki nem hozta meg az első Pészachot, meghozhatja a másodikat. Akkor miért emelte ki a Tóra azt, aki tisztátalan és aki távol van? Ugye a Tóra törvény, amikor a második Pészachot felvezették, azt mondja, ha valaki tisztátalan volt vagy távol volt, akkor hozhatja a Pészachi áldozatot a második alkalom, a második Pészachnál. Miért azokat emeli ki, aki tisztátalan vagy aki távol volt? Mindenki hozhatja. Nem csak az, aki tisztátalan és távol volt, aki nem volt távol, Jeruzsálemben volt, és szándékosan nem hozta, utána a csúvát csinált, megtért, és akarja hozni a másikat, akkor ő is hozhatja. Miért kellett kiemelni, miért éppen a tisztátalant és a távol lévőt emelik ki a Tóra? Világos a kérdés? Azt mondja a Talmud, lama nem már, de íbaj le mévád be risajn le is afkinen le. Azt mondja a Talmud, mi az, hogy miért ezeket emelte ki? Azért ezeket emelte ki, mert azt akartam mondani a Tóra, hogy nézd csak meg, az, aki távol van, vagy aki tisztátana, de egy embert megbízna, hogy hozza meg az elsőt, ez nem működik. Nem hagyjuk, hogy megbíz. Ezt nem tekintjük érvényes áldozásnak. És ezért mondja a Tóra azt, hogy aki távol volt, vagy aki tisztátalan, és nem hozta meg az első áldozatot, mert meghozhatta volna, de mi nem hagyjuk, hogy meghozza. Nem lehet megbízni valakit, hogy meghozza. Ugye ugyanez a szándékos, aki valaki szándékosan nem hozza meg az első áldozatot, nem merül, hogy valakit megbízna, mert szándékosan nem hozza meg. Vagy ha valaki kényszerhatással, úgyhogy nem tud valakit megbízni. Akkor itt viszont, amikor a taméről, a tisztátalanról, vagy arról, aki távol van, van szó, akkor azt gondolhattuk volna, hogy esetleg megbízhat valakit, és akkor ez működik. És a Tóra ezért hangsúlyozza őket ki, mert azt akarja mondani, hogy nincs mód arra, hogy ő meghozza az elsőben, még akkor sem, ha megbízik valakit. Ellen Kane, lama nem már be derekre hajka, lepajtra mine karesz. Azt mondja erre a Talmud, akkor viszont miért mondja ezt értjük a tisztátalanra, hogy a tisztátalan, hogyha megbízik valakit, az nem működik, de miért mondja azt is, hogy aki távol van? Ezt már tudnánk abból, hogy a tisztátalan, miért kell hozzátenni azt is, aki távol van? Mert azt mondja a Talmud, azt, aki távol van, azt azért teszi hozzá, mert azt akarja mondani, hogyha hiába nem hozta meg az áldozatot, föl van mentve a káret büntetése alól. Kemán, de amár hurca. Akkor ebből az következik, ebből a kicsit bonyolult szövegértelmezésből, hogyha valaki távol van, és ő bízik meg valakit, akkor az működik. Megpróbálom még egyszer elmondani, és akkor lehet, hogy érthetőbb lesz. A Bright a következőt kérdezi. Mi az oka annak, hogyha mindezek a kategóriák meg tudják hozni, tudják pótolni a második Pészachal, akkor mi az oka annak, hogy ezekből a kategóriákból csak az lett kiemelve, aki tisztátalan, vagy aki távol van? És mit válaszol a Brájta? Hogy a tisztátalan azért van kiemelve, mert azt akarja mondani ezzel a Tóra, hogyha akarja, se tudja meghozni az elsőt, mert nem tudja megbízni, nem tud senkit megbízni azzal, hogy hozza meg az elsőt. És az, aki távol van, az azért van kiemelve, mert azt akarja mondani a Tóra, hogyha nem hozta meg az elsőt, akkor nem, ezért még nem jár neki karet. Míg a többieknek, mondjuk ha valaki szándékosan nem hozta meg az elsőt, akkor jár neki karet, csak ezt még ki tudja javítani azzal, hogy meghozza a másodikat. Ha valaki távol van, és ezért nem hozza meg, akkor nem jár neki a karet egyáltalán. Oké? Okay? Most abból, hogy a Brájta szétválasztotta a tisztátalant, és azt, aki távol van, és más választ adott a tisztátalanra, mint arra, aki távol van. A tisztátalannal kapcsolatban mondta azt, hogy a tisztátalan azért van kiemelve a Tóra szövegében, mert azt akarja nekünk mondani a Tóra, hogyha más megbíz, akkor sem működik az áldozás. De nem ugyanezt a választ adja azzal, akivel távol van. Ebből mi következik, hogy az, aki távol van, hogyha megbízik valakit, akkor az áldozás működik. Most már érthető? Oké. Akkor ez az egyik dolog, amit ebből a Brájtából tanulunk. A másik, hogy a Brájta felsorolta mindazokat, akik ha elmulasztották az első áldozatot, pótolhatják a másodikat. Ki mindenkit sorolt föl? Felsorolta a leprást, a folyásost, a menzeszest, és ezek között látszik, hogy ügyelt a Brájta arra, hogy felsorolta a férfiakat is, és a nőket is. Mi ebben a furcsa? Valakinek esetleg rögtön beugrik a kérdés. Visszaemlékeztek, egy pár nappal ezelőtt arról volt szó, hogy a nőkre vonatkozik-e egyáltalán a második Pészach. És három véleményünk volt. Volt egy vélemény, amelyik azt mondta, hogy az első Pészachnál indulhatnak a nők egyedül is, a második Pészachnál indulhatnak csak egy nagyobb csoporthoz csatlakozva. Egy másik vélemény szerint az első Pészachnál indulhatnak a nők egyedül, és a második Pészachnál is indulhatnak a nők egyedül. És a harmadik vélemény volt egy olyan vélemény, ami szerint a második Pészachnál egyáltalán nem indulhatnak. És az első Pészachnál is csak egy másik csoportba csatlakozva. Most az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy a második Pészáknál a nők egyáltalán nem érvényes rájuk a második Pészáknál. A második Pészáknak az intézménye az nem érvényes a nőkre. Az hogy fogja magyarázni azt a ezt a brájtát, amelyik felsorolja, hogy kik azok, akikre vonatkozik az első Pészák és a második Pészák, és itt ügyel arra, hogy elmondja a férfiakat is, és a nőket is. Ez a kérdés. Világos mindenkinek? Nem látom a lelkesedést bennetek, nem látom a tüzet. Isabe sejni mi mechájva, azt kérdezi a Talmud, miért sorolja fel a brájta a nőket, amikor a nőkre nem is vonatkozik a második Pészák? Legalábbis azt szerint a vélemény szerint. Ha tánya, jachalaiú, aiszín, eszeseini, eletami, nefes, és a hajabb derekre kajka, zavinomet szajrain, ubajáléni daesz, mináin, támad laj már, is. És ugye tanultuk is egy brájtában konkrétan, hogy a második Pészak intézménye az nem csak a tisztátalanra vonatkozik, és arra, aki távol van, hanem vonatkozik a leprásra is, és vonatkozik arra, aki egy nida nővel hál, és ebben a brájtában nincsenek is említve a nők. Tehát van is egy olyan változatunk, amiben egyáltalán nincsenek megemlítve a nők a második Pészákkal kapcsolatban. Azt, akkor mi erre a válasz? Lőj, Kása, Rabbi Jaiszi, Harabi és Júda, Rabbi Simon. Azt mondja, Talmud jogos. Az egy, attól függ, itt a két brájta, az a két véleményt követi. Az egyik követi Rabbi Jaiszi véleményét, aki szerint valóban nem vonatkozik a Pészák sejni a nőkre. A másik brájta az pedig követi azt a véleményt, amire Simon és Rabbi Júda, aki szerint vonatkozik valamilyen formában legalábbis a második Pészák is, a nőkre is a második Pészák. Oké. Okay. Most jön egy izgalmas kérdés. Kérdés a következő. A Tórában az egyetlen ilyen micva, hogy már ezt többször mondtuk, az a Pészák, amikor valaki elfelejtette, vagy elmulasztotta akár önszántán kívül, akár szándékosan, és lehet pótolni. Vagy valaki nem tartotta a sábeszt. Nincs, jó, akkor pótolt szerdán. Ilyen nincs. A Pészák, nincs az, hogy nem fújtam meg a sófárt hétfőn. Na, nem baj, hogy hét múlva megfújod. Ilyen nem létezik. A Pészák az egyetlen, ahol elmulasztottuk, és kapunk egy második lehetőséget. A kérdés az az, hogy ennek mi az önálló, mi a kategóriája? A Pészák séni az egy önálló ünnep. A Pészák séni az nem egy önálló ünnep, hanem egy pótlása az első elmaradásának. Vagy a Pészák séni az még csak nem is egy pótlása az első elmaradásának, hanem tulajdonképpen az elsőnek a része. Magyarul a különbség a második meg a harmadik között az, hogy azt mondom, hogy a pótlása az elsőnek, az azt jelenti, hogy van az első, ha azt elhagytam, akkor jöhet a második. Ha azt mondom, hogy nézze az elsőnek, az azt jelenti, hogy a Tóra azt mondta, hogy meg lehet hozni a Pészákot ekkor, meg lehet hozni akkor is. Akkor ez egy intézmény teljesen. Értitek? Az egyik változat szerint ez két különálló intézmény, a másik változat szerint van egy intézmény, amit hogyha elmaradt, akkor jön egy B intézmény, és van egy harmadik változat, ami szerint ez igazából egy hosszú intézmény két fázisa. És a gyakorlatban is van különbség. Vegyük például azt, hogy valaki felnőtté válik a két Pészák között. Valaki bar micvó lesz Nisszán 18-án. Nisszán 14-én még nem volt rá kötelező a Pészák rizsony, az első Pészák. Akkor azt szerint a vélemény szerint, ami szerint ez egy első egy intézmény, sőt, még azt szerint a vélemény szerint is, amelyik szerint ez egy, talán egy pótlása az elsőnek, ő nem hozza meg a második Pészákkor az áldozatot. Miért? Mert ez egy az eredendő kötelesség idején ő nem volt kötelező, mert ő még egy gyerek volt. Ha viszont ez két külön intézmény, akkor hiába az elsőnél ő még nem volt felnőtt, a másodiknál már felnőtt, akkor meg kell hoznia. Ugyanincs, hogyha valaki nem zsidó és betér zsidónak a két ünnep között, akkor az elsőnél még nem volt köteles. Ha úgy tekintem, hogy a második az egy folytatása az elsőnek, akkor a másodiknál sem hozza meg, mert az elsőből vezetjük le a másodikat. Ha viszont azt mondom, hogy ez egy különálló ünnep, akkor mégis meg kell hozni a másodikat. Mindenképp azt nyilvánvalóan az az álláspont is, aki azt mondja, hogy ez egy különálló ünnep, Ő is azonban, hogy ez egy kapcsolatban van az első Pészakkal, nem azon, hogy semmi köze hozzá. De mégis ez két különálló intézmény. Ez a kérdés. Most ugyanez a kérdés felmerül a mulasztással járó karet kapcsán. Ugye, hogyha valaki elmulasztja a pészaki áldozatot, akkor ez egy különleges eset, melyben a mulasztásért karet jár. A mulasztásért égi halálbüntetés jár. Hogyan jár ez az égi halálbüntetés? Ha azt mondom, hogy ez két különálló ünnep, akkor karet jár azért, mert elmulasztottam az elsőt, és hogyha elmulasztom a másodikat, akkor az még egy karet. És ez egy külön kérdés, ez most tényleg, hogy lehet két karet, mert a karet azt jelenti, hogy halálbüntetés. Kétszer nem lehet halálbüntetés. Oké, de mindesetre ez két külön mulasztás. Az első is egy mulasztás, és a második is egy mulasztás. Ha azt mondom, hogy ez egy pótlása az elsőnek, akkor azt jelenti, hogy az elsőnél, ha elmulasztottam, jár karet, de ki tudom javítani, és meg tudom hozni a második Pészakot, és ha meghoztam a második Pészakot, akkor visszamenőleg nem jár a karet. Feloldódik a karet. Ha pedig azt mondom, hogy ez a kanta derisony, hogy ez az elsőnek a javítása, akkor az elsőnél eleve nem jár karet, amíg el nem jutottam a másodikig, amíg nekkor kiderül, hogy nem hoztam meg a Pészakot. Be sem áll a karetnek a büntetése. Értitek? Ez a három variáció. Tanulában a következő tanultuk egy brájtában. Hájef kareszala rissöim, hájef kareszala seini. Divrei Rebi. Rebi szerint az embernek jár karet az első mulasztásáért, és jár karet a második mulasztásáért. Rebi Nassanamer, Chayef Kaleszala Rishon, Rebi Nátán azt mondja, hogy az elsőért jár neki karet, a másodikért nem jár neki karet. Rebchanányi, benne Kávjaimer, Áfale Rishon, én Chayef Kalesz, elémként azt mondja, hogy ez a sény. Rebchanányi, benne Kávja azt mondja, hogy az elsőért is csak akkor jár karet, ha elmulasztotta a másodikat. Itt a kettes és a hármas között az a különbség, a kettesben jár neki karet az elsőért, de ki tudja javítani a második meghozatalával. A harmadiknál, a harmadik véleménynél eleve nem jár a karet, csak akkor, ha elmulasztotta a másodikat. Vázdule tajmájú. És igazából ez a három vélemény követi azt a három álláspontot, amit egy másik ügy kapcsán tanultunk. Ezt a szóban az előbb említettük. De tánya gérsenyz gájában is ne abszachi. Hény kapnunk se ígdél. Ha egy nem zsidó betért a két ünnep között, vagy egy kiskorú, nagykorúvá vált a két ünnep között. Chájev lászes Pészak séni, divré rebi, akkor ki szerint kell hozni a második Pészakot? Melyik álláspont szerint? Rebi. Nagyon jó. Valaki mit mondott? Hogy ez két külön ünnep? Így van, két külön karet. Divre Rebi. Rebi Nassanaimer, kalse zakukla rissein, zakukla seini, kalseini zakukla rissein, zakukla seini. Nátán pedig a kettesére azt mondja, hogy nem. Ahhoz, akire köteles volt az első, az meg kell, hogy hozzá a másikat. De akire nem volt köteles az első, mert akkor még kiskorú volt, vagy akkor még nem volt zsidó, akkor rá nem vonatkozik a kettes. De Maike Miflegi, mi akkor a vitájuknak a filozófiai alapja? Rebi szavás, sejni reggel bifne átszmai. Rebi az állásponton van, hogy a második Pészak az egy önálló ünnep. De hiába az első ünnepnél még nem voltál nagykorú, a második ünnepnél nagykorú vagy, akkor köteles rád nézve. Rebi Nosson szavás, sejni tas luminden is sajn, Tökunél Rishon, Leime Szákin Leip. Rebi Nassan azon a, Rebi Nátán azon a véleményen van, hogy a második az a pótlása az elsőnek, és Rebi Nánya Benne Kávja azt mondja, hogy a második az a része az elsőnek, a javítása az elsőnek. Ugye, ahogy ezt már szóban végigbeszéltük. Mi alapján, vagy milyen milyen Mi az a tórai idézet, ami alapján ők ezt az egészet fölépítik? Hogy amire hivatkoznak? A következő. Rebi szavár, hadal lász, és a peszach, vagy nichrasza, de laj avád berisein, inámi karben a sem laikrivem a jádaj, besejni. Oké, ehhez készítettem egy kis... Sajnálom, hogy aki Facebookon nézi, az most nem fogja tudni látni a szöveget, de majd a YouTube-on megfordítjuk, és akkor lehet majd látni. Ups. Oké. Okay. Van három idézetünk, amit használni fogunk. Tóra azt mondja, a férfiú pedig, aki tiszta és úton nem volt, és elmulasztja elkészíteni a Pészak áldozatot, írtassék ki az a személy az ő népe közül, mert az örökkévaló áldozatát nem mutatta be a maga idejében, vétkét viselje ez a férfi. Ennek a mondatnak a magyarázatán vitatkoznak ezek a rabbik. Mit mond Rebi? Rebi azt mondja, ve hadán lászész a Pészak, ve nichraszan nefesehi. Mert az örökkévaló áldozatát nem mutatta be, vétkét írtassék ki. Bocsánat, rosszul mondtam. Vissza. Hogy kell ezt letörölni? Még egyszer. Tehát ő azt mondja, a férfi, aki pedig aki tiszta és úton nem volt, és elmulasztja elkészíteni a Pészak áldozatot, írtassék ki. Ez egyszer. Másodszor, mert az örökkévaló áldozatát nem mutatta be, vétkét viselje. Egyes, kettes. Rebi azt mondja, ebben a mondatban két karet is van. Az első mondat, első fele, aki elmulasztja, elkészíti a Pészak áldozatot, írtassék ki, az az első Pészak. A mondat második fele, mert az örökkévaló áldozatát nem mutatta be a maga idejében, vétkét viselje, az a második Pészak. Mit mond erre Rebi? Látjuk, ez két külön dolog, két karet. Azt mondja a Talmudum, hogy máj, de ha, heta, jisza, kareszú. Azt mondja, oké, de egy kis probléma van itt. Mert az elsőben tényleg az van írva, hogy írtassék ki. A másodikban nem az van írva, hogy írtassék ki, hanem csak az van írva, hogy a vétkét viselje. Honnan veszük, hogy a vétkét viselje az karet? Az írtassék ki az karet. Égi a lábunkat is. Vétkét viselje, se kell mondta, hogy az a szkáret. Mit mond erre Rebi? Rebi azt mondja, hogy szavár meg gádej, fájn, meg van ez a sem, meg szím, meg van ez a sem, nosz, hogy hető. Meg gamar, hogy hető, de akar, meg hető, de asszom, már olyan karesz, áfkán, ami karesz. Szóval azt mondja erre Rebi, én a következőből mondom, hogy a vétkét viselje kifejezés, ez itt a kérdés. Ez miért karet? Ki mondta, hogy ez karet? Megmondom neked, hogy ki. Majd egy másik tórai mondat, a következőt mondja. Izrael fiaihoz pedig szólj mondván, bárki, aki káromolja Istenét, az viselje az ő vétkét. Itt is a vétkét viselni, azt a kifejezést használja. Most itt a vétkét viselje, a vétkét viselje, az kire vonatkozik? Valamit ehhez hozzá kell tenni. Van egy... igen. Van Mózes 4. könyvében egy külön tilalom, 15-30, 15-ös fejezet, 30-as mondat, ami azt mondja, hogy az Isten káromlásért kárért jár. Oké? Most. A kérdés a következő. Ezzel, amikor valaki azt mondja, bárki káromolja Isten, a magyar szövegben ez nem kérdés. De itt nem világos, hogy ez mit jelent, a káromolja. Ez egyik vélemény szerint, ez ugyanaz, mint amit Mózes 4. könyvében olvasunk, az Isten káromlás. Egy másik vélemény szerint itt a káromlás az bálványimádást jelent. Most, ha ez bálványimádást jelent, akkor a vétkét viselje, az nem karet, hanem szkila. Az kő általi halál. Ha viszont a káromolja, az azt jelenti, mint Mózes 4. könyvében, hogy Isten káromlás, akkor az egyértelmű, hogy karet. Ha ez így van, ha tehát ez karet, akkor ez is karet. És hogyha ez karet, akkor ez is karet. És ezt mondja Rebbi, mivel a Mózes 3. könyvében az Isten káromlásért azt karet jár, és arra mi vonatkozik, hogy milyen kifejezést használhatóra viselje a vétkét. És a Pészach elmulasztásának a második mondatában is a viselje vétkét használja, akkor innen tudjuk, hogy az is karet. Akkor van két karet. Az első vonatkozik az első Pészach elmulasztására, a második vonatkozik a második Pészach elmulasztására. Oké? Mit fog erre mondani Rabbi Nátán? Rabbi Nátán ugye azt mondta, hogy nem két karet van, hanem csak egy. Mert a második Pészach az a pótlása az elsőnek. És nem pedig egy különálló ünnep. Nassen szabály, ha de lássa, és a Pészach, mert nichrösza, nefese hi, mert nichrösza, de háj kílosen, de hahu, vahi kamárach, mani, de ha akar benne, kívülben is. Ő a következőt fogja mondani. Ő azt fogja mondani, elmulasztja elkészíteni a Pészach áldozatot, mert az örökkévaló áldozatát nem mutatta be. Ez nem egy második bűn. Rebbi szerint két bűnt követett el. Először nem hozta meg az elsőt, aztán nem hozta meg a másodikat. Rebbi Nátán szerint a mert az visszautal az elsőre. És úgy kell érteni, nem hozta meg az elsőt. Miért nem hozta meg az elsőt? Mert a másodiknál is elmulasztotta pótolni. És akkor derült ki, hogy az elsőt tényleg nem hozta. Tehát itt nem két karet van, hanem egy karet van. Értitek? És stimmt? Oké. Mit fog kezdeni azzal, hogy vétkét viselje? Akkor fölöslegesen van ez a vétkét viselje. Ha azt mondom, hogy ez két külön bűn, akkor kell egyszer mondani, hogy írtassék ki, és egyszer mondani, hogy a vétkét viselje. Ha viszont ez egy fogalom, és a mondat másik fele csak visszautal az elsőre, akkor miért kell mondani, hogy a vétkét viselje? Erre azt mondja, hogy szabár meg gádef láv hájni meg varech, ez a sem. Még gamar hány hetői, de haszam, mert hány hetői, de haha, már haha karesz, áf haha karesz. Azt mondja erre, szerinte ez a bárki, aki káromolja Istenét, ez nem a Isten káromlásra vonatkozik, hanem arra, hogy bálványt imád szóban. És azért rosszul mondtam az előbb azt mondtam, hogy ha azt mondjuk, hogy ez a bálványimádásra vonatkozik, akkor azért szkila jár. Azért de nem. Azért is karet jár. Csak hogyha ez a bálványimádás szóban, akkor azt nem lehet innen kitanulni. Kikövetkeztetni a Mózes 4, mert az viszont az Isten káromlás. És erre azt mondja, hogy Nátán, mivel ez nem Isten káromlás, hanem szóban történő bálványimádás, ennek a büntetését azt innen tudjuk. Hogy azért van szükség a vétkét viseljére, hogy ebből tudjuk következtetni, hogy ez a vétkét viselje, az ugyancsak káret. Oké? Ez volt Rabbi Nátán, jön a harmadik. Rabbi Hananya, benne Kávia szavár, וחוד אלעשה יש הפסח ונכנסו איקר בן השם לא יקריב ומייד המשאין. מה הנה מודיע לנו הרמניק ואילמין? אספדיק רבי חנני בן עקביה. Majd nem ugyanaz, mint az előző, ő azt mondja, mert az örökké változatát nem mutatta be, miért írtassék ki, mert a másodikat nem hozta meg. Ugyanúgy visszautal a mondat másik fel az elsőre. Ugyanúgy fölmerül a kérdés, mit kell tesz azzal a szóval, hogy védkét viselje, mire használja föl. Ugyanígy arra, hogy innen tudjuk, ezt tudjuk, hogy ez karet, és innen következtetünk az Isten károm, a szóban történő bálványvádása, hogy az ugyancsak karet. Oké. Okay. Hilkach. Most csináljunk egy kis táblázatot. Jöhet a táblázat. Hilkach. Következő variációk vannak. Hézit be zeu be ze. Ha szándékosan nem hozta meg sem az elsőt, sem a másodikat, divrákkal hájav. Mindenki szerint jár neki kárát. Sagák be zeu be ze. Ha önszántán kívül nem hozta meg se az elsőt, se a másodikat, mindenki szerint fel van mentve. Ha nem hozta meg hézitben is sem és sagakban sejni, hogyha nem hozta meg szándékosan az elsőt, és önszántán kívül a másodikat, akkor Rebi és Rab Náta szerint jár neki káret, Rebi Hanányiben a kávé szerint nem jár neki káret. Mindjárt végigvesszük, hogy miért. És hogyha az elsőt, sagakban is sem és hézitben sejni, az elsőt önszántán kívül nem hozta meg, és a másodikat szándékosan sem hozta meg, akkor meg pont fordítva. Rebi szerint jár neki káret, Nátan és Rebhanánya szerint neki nem jár neki káret. Fölrajzolom a táblázatba, és akkor érthető lesz. Oké, tehát van egyszer Rebi, van Rebi Nátan, és van Reb Hanánya. Oké. Okay. Milyen variációk vannak? Ugye van az egyes Pészach, és a kettes Pészach. Az első variáció az az, hogy mind a kettő sogék volt. Tehát mind a kettőt önszántán kívül nem hozta meg. Sogék, sogék. Különben, ha csak tisztázzuk itt mindenki számára világosan, a sogék az egyenlő önszántán kívül, és a mézit az a szándékos. Oké? Okay? Az első variáció, hogy sogék. És milyen lesz a válasz? Jár neki káret, Rebi szerint? Nem. Nem jár káret. Mi van akkor, hogyha az elsőt szándékosan elmulasztotta, mézit, a másodikat már csúvát csinált, ő meg akarta hozni, de nem jött össze. Az sogék. Akkor ez esetben Rebi szerint mi van? Hogy? Jár neki káret. Miért? Mert mi? Ez két külön dolog. Rebi Nátán szerint ugyancsak jár neki káret. Mert mit mond Rebi Nátán? A második azt a sluminderisön. Az elsőt, ha elmulasztod, ott már jár neked a káret. Á, van lehetőséged javítani a másodikban? Ha nem javítottál, sorry, akkor a káret marad. Tehát Rebi Nátán szerint ugyancsak jár neki káret. Mit mond Rebbe Hanánya? Azt mondja, az a második, az takanta derison, az része az elsőnek. Mikor kell áll be a káret kötelessége, amikor nem hoztad meg a másodikat. De ha a másodikat önszántadon kívül nem hoztad meg, akkor nem jár neked. Akkor ő azt mondja Rebbe Hanánya, hogy itt nem jár. Mi van akkor, hogyha fordítva van, az első sogeg és a második mézit? Nézzük, Rebi szerint nyilván jár karet, ugye? Mert ő szerint ez egy külön ügy. Rebi Nátán szerint, mit mond Rebi Nátán? Az első számít, és a másik csak a javítása. Akkor szerint az elsőnél nem szándékosan nem hoztál, Tehát akkor nem állt be, eleve nem állt be a karet? Amit kijavítsál. Világos? Akkor az nem jár neki karet. És pláne Rabbi Hanánynál nem jár a karet. Hogy igazából most azon gondolkozom, hogy van, igen. Az összes variációt elmondtuk? Mert a Talmud csak ezt a hármat mondja. Ugye van még egy variáció, hogy mézid, mézid. Hogy két méziddel. Vagy? De ott, és akkor ott az lenne a különbség. Két halál, vagy egy halál.
Valamiért.
Oké, de mindenesetre ne bonyolítsuk, ez is már bőven elég. Akkor ezt mondja itt végezetül a Talmud, hogy ezek a variációk vannak. Oké. Akkor még a hátrálevő 10 percben jön egy következő misna. Misna a következőt mondja. Ézó derekre hajka. Akkor azt mondja a Tóra, hogy aki távol van. Aki távol van, az... és nem hozta meg a Pészachot. Mit jelent a távolság? Milyen távol? Minamai dínvel a chutz, ukemed disza le halruach. Divre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva véleménye teljesen követett. Rabbi Akiva azt mondja... Modin távolságától, amilyen távol van Modin, és az a körzet Jeruzsálem körül. A Modin az egy külvárosa, manapság is különben Jeruzsálemnek, és amilyen távol van Modin Jeruzsálemtől, ha te olyan távolra vagy távolabb vagy Jeruzsálemtől, akkor vagy távol. Talmud majd ezt tisztázni fogja, ez mennyi. Rabbi Lezer viszont egy nagyon furcsa magyarázatot mond. Rabbi Lezer azt mondja, nem Jeruzsálemtől vagy távol, hanem a szentélytől. De ez nem már szkupaszá, zarvalachoc. Ha te ne, ha a szentély bejáratán kívül vagy, akkor már távol vagy. Ilyen vagy Jeruzsálemben, nem vagy a szentélyben, ahol az áldozás történik, az már távol. Távolság. Amelé Rabbi Jaiszín, le fichach nakud al hé. Le hajka löj már löj mitnése rachaik, vádáj elemis, mert szkupaszá, zarvalachoc. De Bjöjszi a következőt mondta. Azt mondta, hogy van írva az a Tórában, hogy aki távol van? Ugye azt mondja, a Tóra az, aki tisztátalan volt, vagy távoli úton van, és nem tudja meghozni az áldozatot, hozza meg a másikat. Hogy mondja? Bederech Rechajka. Mi? Ugye? Aki? Aki úton távol. És a Tórában nagyon ritkán előfordul, hogy vannak bizonyos pontok a szövegen. Nagy ritkán, a Tóra nincs kipontozva, nincsenek magánzó, de itt-ott előfordul, hogy van egy pont a szövegben. Aki már fölkerült a Tórához, néha látja, hogy van egy bizonyos betűk fölött van középen egy pont. És itt például van a Rechajka utolsó betűje fölött, a hé fölött van egy pont. Miért van ott ez a pont? Azt mondta Rabbi Jaiszi, azért, mert pont ezt akarja mondani. Pont. A pont. Pont ezt akarja mondani. Azt akarja mondani, hogy a távol az nem teljesen távol. Elég, hogyha csak a szentélyen kívül. Már az is távolnak számít. Ja, a pont az valamit gyengít a szövegen. Ez egyik magyarázat. A másik magyarázat szerint sokkal szebb. Azt mondja, héberül van nőnem és himnem. Minden szónak van, minden szó, hogy a magyarban ilyen nincs, de van neme. Minden szó az vagy himnemű, vagy nőnemű. Ki tud héberül, akkor rechajka, rechoká. Az himnem, vagy nőnem. Senki nem tudja? Nőnem. Nagyon jó. Nőnem. Ha ez a nőnem, akkor ez kire vonatkozik? Az útra. Derechre hajka. Mert az út szó, az nőnemű szó. Akkor mit jelent egy távoli út? Hogyha kiveszem a hét, akkor mi marad? Rachok. Az himnemű. Az kire vonatkozik? Az akire. Mi. Akkor ha azt mondom, hogy a távol az himnemű, akkor nem az út van távol, hanem te vagy távol. ha az ott van távol, az nem lehet, hogy azt jelenti, hogy a szentélyen kívül közvetlenül. Az tényleg egy távoli hely. Hogyha te vagy távol, az jelenteti azt, hogy a szentélyen kívül. És erre mondja azt, ami Jasszi, azért van itt ez a pont, mert azt akarja mondani, hogy ez nem az útra vonatkozik, hanem rád vonatkozik. És mert rád vonatkozik, ez azt jelenti, hogy ha csak a szentélyen kívül vagy, már akkor is távol vagy. És stimmt fale? Verstandig? Oké, akkor minden esetre két vélemény van. Az egyik vélemény szerint azt számít távolinak, aki modin, hogy annál távolabb van, és a másik vélemény szerint, ha valaki csak a szentély bejáratánál van távolabb, már az is távolinak számít. Oké. Kérdés az lesz, hogy hol van ez a modin? Milyen távol van ez a modin Jeruzsálemtől? Amerulla, ami nem egy dínős, lájm, ha misa, asszor, milin, hávja. 15 mil. Emlékeztek, mennyi egy mil? Mai mértékegységben? 960 méter. Tehát mondhatjuk, azt kerekíthetjük 1 kilométer. Tehát Modin 15 kilométerre volt Jeruzsálemtől. Szóval, aki adam, rába, bár hánam, rába, éjjjön, káma, málek, adam, jön. Hogy számolta ezt ki? Mennyit, azon az állásponton van, amit Rabbi Yochanan mondott egyszer, mennyit tud gyalogolni egy ember egy átlagos nappal? No, szerintetek mennyit tud? Kérdezem a Facebookosokat is. Szermusz Benkő Balázs, szerinted mennyit tud menni egy nap egy átlagos nappal? Te mennyit tudnál gyalogolni egy nappal? Az én mennyit tudnék, az nagyon kevés. De én csak röviden sportolok. A Balázs szeret gyalogolni, minden nap megy az edzőterembe. Balázs, mennyit tudnál gyalogolni egy nap? No? Te azt mondod, hogy 50 kilométer. Majdnem. Tamás azt mondja, hogy 25 kilométer. A Balázs még nem válaszolt. 25 kilométer. András azt mondja 50, Tamás azt mondja, hogy 25. A Rabbi Yochanan középen volt. És Larissa nyert! 40 kilométer. Igaz van a Larissának. 40 kilométer tud menni egy nap az ember. Miért? Mert mit mondott? A szara pár szojsz. A szara pár szojsz 10 pár szát. Egy pársza, Balázs is nyert, nagyon jó. Egy pársza az 4 mil, egy mil az 1 kilométer, tehát akkor 4 kilométerszer 10, 40 kilométert megy egy nap az ember. Most kicsit bonyolult számítás következik, remélem, hogy ezt már a Facebookosok is fogják tudni követni. Most egy nappalról beszélünk. Egy nappal. Ez egy nappal, itt van a napocska. Okay. Ez a nappal, ez összesen 40 kilométer. Oké? Okay? A kérdés az, hogy mitől számolom a nappalt? Ugye a napkeltének és a napnyugtának is van egy folyamata. Ugye, hol kezdődik a napkelte? A lotha shahar. A pirkadatkor. Pirkadat. A lotha shahar. A lot. És mondjuk itt kezded el látni a napot. Ez néc. Napkelte. Mint a tévéműsor. Akkor ez. Itt van egy ilyen kétes időszak. És ugyanígy a végén van egy kétes időszak. Van a skia, a szürkület. És van a Céta Kohomim, a csillagok feljövetele. Cét. Oké? Okay? Akkor itt is van egy időszak. Akkor a kérdés az, hogy akkor most honnan számoltuk ezt a 40-et? Azt mondta erre, a szarapárszó és már is a sáhárvát a néz a háma, Mára ez a sáhávár, néz a hámok, a mises mini. Itt vegyünk le 5 kilométert, és itt is vegyünk le 5 kilométert. Miért? Mert szerinte 1/8 a teljes nappalnak az, ameddig a szürkületből, ameddig a pirkadatból napfelkelte lesz, vagy amíg a szürkületből napnyugta. Ugye arányaiban, ez önmagában érdekes ez az egész, mert ugye milyen nappalról beszélünk. Milyen nappalról? Téli nappalról, nyári nappalról, nem ugyanolyan hosszú a nap. De Izraelben nincsenek olyan nagyon nagy eltérések, mint mondjuk Magyarországon, mert közel van az egyenlítőhöz. De mondjuk azt, hogy egy átlagos nap. De bárhogy is legyen, arányaiban egy nyolcada a teljes rendszernek, a teljes nappalnak, az, amíg lemegy a nap, szürkülettől csillagok felvételéig, és amíg feljön a nap, pirkadattól napfelkelték. Akkor mennyit kell levenni? 5-5 kilométert. Mennyi marad? Marad 30. Oké. Okay. Akkor mennyi van déli? Hogy? De miért 50? Nem, azt is világos volt, hogy a 40 az pirkadattól csillagok felvételéig van. Most akkor marad 30, akkor a napkeltétől délig mennyi van? Nem olyan nehéz. 15. Nagyon jó. Fantasztikus matekosok vannak itt közöttünk. 15. Akkor miért mondja azt, hogy Jeruzsálemtől Modin 15 kilométerre van? Mert milyen távol vagy? Olyan távol, hogyha elindulnál délben, nem érnél oda a szentélybe, vagy Jeruzsálembe addig, amíg még le lehet vágni az áldozatot. Déltől kezdjük, amikor kezdődik az áldozat kötelessége, és van szürkületig, van 15 kilométernyi járásod. Különben ezt ebből akkor azt is ki lehetne számolni? Nem, azt nem lehet kiszámolni. Ki akartam számolni, hogy akkor mert azt szoktuk mondani, hogy egy mil menésének az ideje az mennyi. Emlékeztek? 18 perc. 18 percszer 15 az mennyi? 5x8 az 40, az 190 perc. Ugye? 190 perc az 3 óra is valamennyi. Nem jön ki teljesen.
Nem 15-15?
18 perc. 18-szor 15 az mennyi? 270. Ja, hülyeséget mondtam, igaz, 270. 270, akkor az abban mennyi, az hány óra? 24 az... 4,5. Akkor majdnem kijön. Miért? Mert azt mondjuk, hogy ugye ez 60 perces órák van. De mondjuk a pont 12 órás nappalról beszélek, és itt lejött másfél óra, ugye mert egy nyolcada a 12-nek az mennyi? Az egy egész, az másfél. Itt lejött másfél óra, akkor marad a 6-ból 4,5, akkor a 15 kilométer lejárása az 4,5 óra, akkor pont kijön. Ezért mondjuk, hogy 18 perc, fantasztikus. Követhető volt? Remélem. Amar már lősz a sákára, de én egyszer hámacham és a szmilin. Oké, ez mind nagyon jó, nagyon szép, de honnan veszed azt, hogy 5 kilométernyi járás van a napkeltétől, a pirkadattól a napkeltéig? Erre van valami tórai hivatkozás? Azt mondja, van. Azt mondja, igen, van. Nixiv, kmolyás a sákár, allavia, icomel lachim. Szíva semes jacála arecvele jajt bajá átszajára. Emlékezzünk vissza a Lót történetére. Emlékeztek? Lót ugye rossz helyen települt meg, Szodomában és Gomorában, Szodomában ugye, és jöttek, a Isten el akarta pusztítani Szodomát, oda küldte az angyalait, hogy Lótot mentsék meg. Lót kicsit bizonytalan volt, menjen, ne menjen. Ukmolyá a sáhár ala, és amikor kezdődött a pirkadat, ja, itt szóval Melachim, akkor az angyalok mondták neki, hogy hoppá, tessék indulni. Tehát rákényszerítették Lótot, hogy induljon el. És mire fölkelt a nap, azt mondja a Tóra, ukmolyá sáhár ala a következő mondatban, öt mondattal később, a semes jacála arec, a nap fölkelt, de Lót bocajára, és Lót szóárban volt. Tehát akkor elindult, amikor pirkadat volt, mire a nap fölkelt, Coárban volt. Milyen messze van Coár Szodomától? Van már a Pchanina, Lindy Házeli, a Hú Ászra, Hávia Hamé és a Szmilin, 5 kilométernyire. akkor innen tudjuk, hogy a Pirkadattól a napfelkeltéig 5 kilométernyi járás van. Mondjuk gondolom, hogy azért lót eléggé siethetett, hogy mondod?
Egy lótnyi életet.
De gondolom, hogy lót siethetett, szóval összekapta magát. Nyilván félt attól, hogy rá is zuhan a történet. Oké. Okay. Gufa, amarulla, ézederek, hajika, kalsenya, hajlika, nézbe, sász, hita. De Rabbi Judai már, kalsenya, hajlika, sász, hila. És van még egy kérdés. Eddig miről beszéltünk? Kolse én a jachel. Mi kanézbe sászol. De miről beszéltünk, hogy valaki elindulna délben, és nem érne meg addig a legutolsó pillanatig, amíg még le lehet vágni az állatot, akkor ők távol van. Mennyi ez a távolság? 15 kilométer. Helyes. A kérdés az az, hogy mit számolunk? Azt, amíg le lehet vágni, ami itt van, szürkületkor, vagy azt, amikor már meg lehet enni, ami itt van. Ugye? Már feljönnek a csillagok. Eddig mi abban indultunk ki, hogy amíg szürkület van, amíg le lehet vágni, viszont van egy vélemény, ami azt mondja, hogy addig, amíg meg lehet enni. Ula azt mondta, hogy addig, amíg le lehet vágni. De Yehuda azt mondta, hogy addig, amíg meg lehet enni. Amellé rába le Ula. Most Ulának a véleményével Nem. Hogy olyan, az számít messzinek, hogyha nem jutnál be Jeruzsálembe, amikor elindulsz délben, de és nem jutnál be egészen addig, amíg meg lehet enni az áldozatot. Ugye eddig azt mondtuk, hogy mi számít távolságnak. Hiába indulnék el délben, nem jutnék be a városba, addig az utolsó pillanatig, amíg még meg lehet hozni az áldozatot. Ez mennyi 15 kilométer? Azt mondja erre Rav Yehuda, hogy nem. Hiába indulnék el délben, de nem jutnék be a városba addig az első pillanatig, amikor már meg lehet tenni az áldozatot.
Kortól már meg.
Így van. Igen. Amelé rába leula, lenni dach kássa, ule rávi hunda kássa, azt mondta erre rába, figyelj, mind a kettőtökkel kapcsolatban van problémám. Mind a te véleményeddel, és mind az általad idézett Rav Yehuda véleményével. Miért? Te, aki azt mondtad, hogy ahogy eddig gondoltuk, hogy a vágásig nem jutnék be a városba, de itt akkásod a Márta Kalsa, ennyi hajlim, sász, hita, ha Tam és Serec, de ennyi hajlik, kanézbe, sász, hita, de ha Márta, sej, háti, vezőjéken, áll a Tam és Serec. Azt mondja, te mit mondtál, hogy ki számít távolinak, aki nem tudna bemenni a szentélyébe, nem érne be egészen a vágás utolsó pillanatáig. De te ugyancsak te azt mondtad, hogy egy Tam és Serec, megint kedvenc példánk, aki csúszómászó által vált tisztátalanná, ő most még tisztátalan, de mire lemegy a nap, már tiszta lesz, és te azon az állásponton voltál, hogy lehet hozni a számára Pészak játszatot. Pedig a vágás utolsó pillanatában ő még nem tudna bemenni a szentélybe, nem azért, mert távol van, hanem azért, mert tilos. Akkor hogy mondhattad azt, hogy az számít, hogy akkor vagy távol, hogyha nem tudnál bemenni a szentélybe az utolsó pillanatig. Hát ő nem tud elni, és mégis meg lehet hozni neki az első áldozatot. Ule, ami hudakása, és ugyanígy kérdésre, ami hudának, ő mit mondott, hogy ha nem tudna bejutni az első pillanatig, amikor tol már lehet enni a Pészakot. Hatam és Erzi, Achali, Kanezbe, Sászak, Hilavek, Amár, én se hát nézzük, ő pedig pont fordítva mondta, ő azt mondta, hogy a Tam és Erecre, az, aki csúszomászra által vált, tisztátalan nem lehet hozni az áldozatot. Pedig a Tam és Erec be tudna jutni abban a pillanatban, amikor lehet enni. Amelé, azt mondta, Ula, se engem sem, Rav Judá véleményét nem dönti meg a kérdése. Velem szemben nem kérdés, miért? Mert én eleve úgy gondolom, hogy ez egész távol van, már hogy távoli úton van. Ez nem vonatkozik a tisztátalanokra. Tehát tisztátalanságot, én egy objektív dolognak tekintem ezt. fizikailag be el tud-e jutni Jeruzsálembe, vagy nem. És ezt jelenti az, hogy távol van, vagy sem. Tehát arra beszélsz, hogy valaki, aki tisztátlan, nem tud bemenni. Nem az, mert távol van, hanem az, mert tisztátlan. Semmi köze a kettőnek egymáshoz, hogy hagyjál békén. Ez a hagyjál békén, ezt csak én mondtam, ez a Talmud szöveg nincs benne. Rav Yehudával szemben pedig, Ula Rav Yehuda, Löjkásjel, Tamés ezt rá mondani, Dáhja is kiért, Tamél nefes, Mille ezt kinna, se hal, se laj, lőz be a pejszak. A filahek, amár van létre. És Rav Yehuda ugyancsak hasonló választ ad, azt mondja, azt, hogy én azt mondom, hogy a Tamés Eret nem hozhat áldozatot, hiába be tud menni akkor, amikor esznek az áldozatból. Miért? Mert ez egy külön tilalom, egy külön meghatározás, kizárás a Tóra alkalmaz a tisztátlannal szemben, aki azt mondja, hogy is ki a Tamele nefes, hogyha valaki tisztátalan lesz, akkor nem hozhat áldozatot. Mire vonatkozik ez, amit ezt már korábban is mondtuk, hogy ez szerint az áspontot szerint, ez arra vonatkozik, aki akár a megtisztulási folyamat hetedik napján van, és estére már tiszta lenne, mégis a Tóra azt mondja, hogy nem hozhat áldozatot. Ugyanígy a Tamés Erec, aki tisztátalan vált egy csúszómászó által, most tisztátalan, de estére már tiszta lesz, ugyanúgy nem hozhat áldozatot. Ennek semmi köze megint csak ahhoz, hogy távoli úton van, nincs távoli úton, ez egy külön kérdés. Drága barátaim, idáig tartott a ma reggeli tanulás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Azok, akik szeretnék ezeket a táblázatokat nem csak fordítva visszanézni, azok a napitalmud.hu-t látogassák meg a délután folyamán. Meg fogjuk tükrözni a képet, és akkor már én a másik oldalon fogok ülni, de a tábla látható lesz, és értelmezhető. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, találkozunk holnap reggel.